Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Védett árat vezetett be a kormány a 95-ös benzine és a dízelolajra március 10-től. Az energiaimport fedezésére jelentősebb összegű devizalikviditás biztosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A januári 2,1%-ról februárra 1,4%-ra lassult az infláció Magyarországon. Februárban csak nem 2040 milliárd forintos deficit alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. 2025. szeptembere és decembere között megugrott a csok plusz hiteligénylések száma. A szakértő szerint mindez összefüggésben állhat az Otthonstart program tavaly szeptemberi elindulásával. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Három rendeletet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy védje a hazai üzemanyagpiacot és a hazai fogyasztókat. Felszabadította a stratégiai készleteket, védett árat vezetett be, eszerint a hazai fogyasztók március 10-től a 95-ös benzinért literenként 595 forintot, a dízelolajért pedig 615 forintot fizetnek. A nagykereskedők is olcsóbban kapják az üzemanyagot, így nekik és a kiskereskedőknek is megmarad a profitjuk, hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérbeszélgetésén. A részletekről Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát kérdeztem.
352 millió liternyi benzin és 610 millió liternyi dízel készletet szabadítottunk fel. Ezek már finomított termékek, ezek megvannak a stratégiai tárolóinkban, és ez lesz elérhető a lakosság, illetve a magyar vállalkozások kiszolgálásához, és erre a készletből értékesített üzemanyagra pedig hatósági védett árak kerültek bevezetésre a mai naptól. 595 forint per liter a benzin esetében, és 615 forint a dízel esetében, úgyhogy ez az a maximális ár, amit elkérhetnek az üzemanyag kereskedők a lakosságtól, illetve a vállalkozásoktól. Nagyon fontos, hogy magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező személyek, illetve jogi személyek azok, akik jogosultak erre a hatósági ára. Külföldi rendszámú gépjárművek, tranzittal foglalkozó nemzetközi fuvarozó cégek nem jogosultak arra, hogy ebből a magyar stratégiai készletből és a védett árból részesüljenek, ők továbbra is a piaci árat kell, hogy megfizessék.
Tehát a totem oszlopok a piaci ár fog megjelenni, és majd az, aki bemegy tankolni, az bizonyítja a kutas felé, hogy ő egy magyar állampolgár?
A totem oszlopokon a védett ár fog megjelenni, amikor viszont tankolunk, akkor magánál a kútnál ott a piaci ár jelenik meg, és alapvetően bent a forgalmi bemutatásával, illetve a rendszám alapján lehet majd azt igazolni, hogy valaki jogosult az alacsonyabb védett ára. Ugye ezt a külföldiek azt természetesen nem fogják tudni megtenni, úgyhogy az ő esetükben pedig a piaci ár kerül majd elszámolásra.
A háttérbeszélgetésen hangsúlyozták azt, hogy a nagykereskedőket, illetve ugye az értékesítési láncban résztvevő kereskedőket is érdekelté teszik ezen árazás föntartásában. Miként, milyen eszközökkel?
Igen, alapvetően a jogszabály definiálja az egyes árszabályozási lépcsőket. Ugye az 595 és a 615 az a végfogyasztói ár, de közben a jogszabály meghatározza azt is, hogy a stratégiai készlet, amikor a nagykereskedőkhöz kerül, az milyen áron kerülhet oda, és amikor a nagykereskedő továbbadja a kiskereskedőnek, ott is milyen ár az, amin ez megtörténhet, ez a tranzakció, és ez mind a kettő biztosít egy látható profitot, egy fair profitot, mind a nagykereskedő, mind a kiskereskedők számára, és ezzel lehet azt elkerülni, hogy bármilyen ellátási zavar lépjen fel, ugyanis minden szereplő érdekelt lesz abban, hogy a stratégiai készletből felszabadított üzemanyag az el is jusson a végfogyasztókhoz.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy benzinkúton pont azért, hogy nagyobb profitra tegyenek szert, elsősorban a külföldieket szolgálják ki, és a hazai fogyasztókat a védett áron nem szolgálják ki, mondván így kevesebb a haszon. Ennek lehet valamilyen retorziója?
Értelemszerűen vannak olyan rendelkezések is a jogszabályban, ami előírja azt, hogy ne lehessen visszaélni ezzel a helyzettel, és alapvetően ugye itt a magyar fogyasztókat szeretnénk a középpontba helyezni. Az sem reális, hogy egy kút csak külföldi forgalommal számol, mert azért a forgalom egy nagyon jelentős része az magyar. Ott is meg tudja tudja keresni a profitját maga a kiskereskedő is. A jogszabálycsomag egy jövedéki adó csökkentést is tartalmaz, 19 forinttal csökkenni fog a jövedéki adó tartalom az üzemanyag árakban, úgyhogy az már a reflektálva van az 595 és a 615 forintban. Leviszik az uniós minimum szintre a jövedéki adó szintjét, úgyhogy ennél lejjebb már az uniós szabályok alapján nem tudunk menni, de amit lehetett, azt a kormány meglépett.
Van-e arra vonatkozóan kalkuláció, hogy ez a felszabadított tartalék ez meddig elegendő, és hogy egyáltalán ezt a védett ára vonatkozó intézkedést meddig tartják fönn? Ugye nyilván itt nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy egy háborús konfliktus meddig tart, vagy a barátság kőolaj vezetéke, mikor indul újra a szállítás.
Madárjóslásban nem szeretnék bonyolódni, tényleg mérlegelni kell mindig a helyzetet. Nagyon nagy segítség lenne, hogyha a barátság kőolaj vezeték újra tudna indulni, és az orosz kőolajhoz a normál útvonalakon hozzá tudnánk jutni. Ennél egyen rosszabb, de még egy jó helyzet lenne, hogy az orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül fel tudnánk hozni Magyarországra, hogy ez már jóval bonyolultabb útvonalat jelent, sokkal több köztes szereplővel. Nincs most semmilyen automatizmus beépítve a jogszabályokba, hogyha nem tudom, egy bizonyos árat elér a kőolajára, akkor ez most megszűnne, hanem ezt majd a kormány folyamatosan mérlegelésbe fog avatkozni, amikor szükséges. Ellátás biztonsági szempontból én azt gondolom, hogy rendben vagyunk.
Tehát nincsen határidő, hogy meddig tartják fönn az intézkedést?
Alakulni fog a helyzet, és értelemszerűen azon leszünk, hogy a szükséges mértékig fenntartsuk, de amint lehet, úgyis a kormány ezt mérlegelni fogja, és akkor meg fogja tenni a szükséges lépéseket, ha kivezetésről van szó.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát hallották. Az energiaimport fedezésére jelentősebb összegű devizalikviditást biztosít a Magyar Nemzeti Bank, így döntött kedden a jegybank monetáris tanácsa. Az MNB alelnöke a döntést azzal indokolta, hogy a geopolitikai feszültségek miatt rendkívül volatilisek a nyersanyagárak. A döntésről Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Alapvetően a most elinduló iráni háború energiapiaci következményei késztették a jegybankot erre. Ugye arról van szó, hogy Magyarország egy nagyon jelentősen nettó energiaimportőr ország, és amennyiben az energiaárak nagyon látványosan emelkednek, az nagyon gyorsan növeli a deviza iránti igényét a magyar gazdasági szereplőknek, hiszen egyszerűen drágábban fogja tudni vásárolni a gázt, az olajat, és ez összességében viszont a forint piacon egy automatikus forint gyengítő hatással jár, egyszerűen azért, mert a több forintot kínálnak, és több deviza iránti kereslet jelentkezik a deviza piacon. Ezt általában ismerik ezt a jelenséget, sőt 2022-es energiaválság óta erre kiemelten figyelnek is, és most még inkább erre vonatkozó spekulatív szempontok alapján, de minden esetre a forint az elkezdett látványosan gyengülni. És a jegybank ezzel tulajdonképpen egy üzenetet kívánt adni a piacnak, hogy ne vegye figyelembe a forint ideális helyét a deviza piacon, amikor keresi azt, hogy milyen energiaigényre van szüksége az országnak, és ez milyen megnövekedett deviza szükségletet jelent, mert ő ezt mondhatjuk úgy, hogy kiveszi a forint piactól, és közvetlenül juttatja el igény szerint a befektetőknek, a vásárlóknak, az energiapiacon jelenlevőknek ezt a deviza igényt. És ez tulajdonképpen egyfajta jelzés is a piacok számára, hogy ez a fajta közvetlen forintgyengítő hatás, ez megszűnik a forint piacon, hogyha a jegybankhoz valóban odafordulnak ezek a szereplők, energiapiaci szereplők, és valóban tőlük kérik el ezt a devizát.
Azt lehet tudni, hogy mekkora összegről van szó, illetve hogy mennyire számít rendkívülinek egy ilyen lépés.
Mindenképpen rendkívülinek számít, hiszen a forint egy lebegő árfolyam, ahol a jegybank nem avatkozik be abba, hogy a kereslet és a kínálat hogy mozgatja az árfolyamot, és csak nagyon indokolt esetben szokás ezen a felfogáson változtatni. Mint említettem, 2022-ben történt meg legutóbb, pontosan amikor a forint nagyon drasztikusan elkezdett gyengülni, akkor a jegybank egy hasonló bejelentéssel próbálta megfogni a forint elleni spekulációkat, illetve általánosságban könnyíteni a forintpiac helyzetét, és ugye tulajdonképpen most ugyanezt történik, és abban is van hasonlóság, hogy a kérdésre is válaszoljak, hogy ugye nincsen hivatalos döntés arról, hogy mennyi összeget nyújtanak. A jegybank úgy fogalmazott, hogy akinek igénye van, azt ő mind ki fogja elégíteni. Ezt egyébként meg is teheti jóval könnyebben, mint 2022-ben, ahol szintén nem okozott egyébként problémát ez a jegybanknak, hiszen most jóval nagyobb a devizatartalék, és valószínűleg jóval kisebb a deviza igény is, hiszen az akkori őrült nagy energiaáremelésnek még azért a közelében sem járunk. Ezért mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy a jegybank bátran mondhatta azt, hogy a 60 milliárd eurós devizatartalékból bőven tudja finanszírozni a geopolitikai bizonytalanság idejére ezt a fajta devizaigényt, amelyik ilyenkor előáll. Úgyhogy, de erről nem fog információt kiadni, hogy pontosan kinek és mennyi összegben állt rendelkezésre.
Mennyire lehet oka ennek a döntésnek az, hogy az államháztartási egyenleggel kapcsolatos adatok is kijöttek, és ez szerint az erre az évre betervezett deficit csak nem felét februárig elköltötte a kormány, tehát hogy már igazából a költségvetésben az ilyen jellegű extra kiadások fedezésére nincs forrás?
Tulajdonképpen erre nem is kell költségvetési pénzt fordítani, hiszen itt a devizapiacon megjelenő forint és valamilyen deviza konverzióba kell belenyúlnia. Erre az államnak, az állami gazdálkodásnak közvetlenül nincsen ráhatása, és nem is indokolt, hogy erre valamiféle az államnál amúgy is szűkösen képződő devizaforrásokat kelljen bevetni. Tehát nincs szó arról, hogy ezt a költségvetésnek kellett volna csinálni, annál is inkább, mert a jegybank is elmondta, hogy az ő célja alapvetően az infláció megfékezése, az árstabilitás elérése, illetve a pénzügyi stabilitás fenntartása. Ez ugye általában azt szokta jelenteni, hogy a forint nagyon turbulens mozgásának a megakadályozása. Ez mind a kettő klasszikus jegybanki feladat. Tehát nem csak arról van szó, hogy a jegybanknak van erre eszköze, a devizatartalékot nagy részt ezért tartjuk, hanem még arról is, hogy egyébként jegybanki célokat is szolgál egy ilyen típusú intézkedés. Tehát itt nincs szó arról, hogy ez egyébként valóban elég gyatrán álló hazai költségvetés állapota alapján kellett volna arról dönteni, hogy melyik gazdaságpolitikai szereplő végezze el ezt a feladatot, ez egyértelműen a jegybanknak a dolga.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A januári 2,1%-ról februárra 1,4%-ra lassult az infláció Magyarországon. A fogyasztói árak havi szinten mindössze 0,1%-kal nőttek a KSH tájékoztatása szerint. Az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, a kilátások már nem ilyen kedvezőek, a háború kitörése ugyanis érdemi bizonytalanságot hozott az előrejelzésekben. Nyeste Orsolyával beszélgettem.
Tovább lassult az infláció februárban. Az éves mutató a januári 2,1%-ról 1,4%-ra csökkent. A piaci konszenzus az 1,7%-os volt, mi 1,5%-ot vártunk februárra vonatkozóan, tehát végül is elmondhatjuk, hogy még az alapból alacsony várakozásoknál is alacsonyabb lett az adat, tehát hozott egy kisebb pozitív meglepetést.
Mi ennek az oka?
Van egy nagyon-nagyon kedvező bázis hatásunk, amit a tavalyi év elejéről örököltünk, hiszen 2025. január és februárjában váratlan inflációs gyorsulás következett be, és ezeknek a magas adatoknak a kiesése a statisztikából technikailag önmagában hozott egy számottevő infláció lassulást, ugyanakkor természetesen a bázis hatás mellett arra is szükség volt, hogy a havi átárazás mértéke, tehát a havi szintű infláció mértéke az visszafogott legyen, és hát ez elég visszafogott volt februárban, hiszen januárhoz képest, vagyis egy hónap alatt átlagosan mindössze 0,1%-kal nőttek a fogyasztói árak.
Az infláció szerkezete milyen volt ebben a hónapban? Tehát például mekkora mértékű volt az élelmiszerdrágulás, vagy volt-e egyáltalán élelmiszerdrágulás?
Nem nagyon volt, hiszen havi szinten átlagosan 0,1%-kal nőttek az élelmiszerárak, sőt, hogyha a vendéglátási szolgáltatásokat kivesszük, amit a KSH az élelmiszereknél számol el, akkor stagnálás következett volna be havi szinten az élelmiszerárak esetében, és hát az éves szintű változás sem volt jelentős, hiszen éves alapon 0,2%-kal nőttek az élelmiszerek árai, a vendéglátási szolgáltatásokat kivéve viszont 3,2%-kal csökkentek.
Az energiaárak miként alakultak, vagy például a szolgáltatásoknál volt áremelkedés?
A szolgáltatások árainak esetében lényegében a januárban már megindult kedvező tendenciát láttuk, tehát hogy a gazdasági szereplők viszonylag visszafogottan áraznak át, így a szolgáltatások árai havi szinten 0,4%-kal emelkedtek, így ugye a szolgáltatási infláció is elég jelentős mértékben lassult éves szinten 4,2%-ra, ami ugye ebben a termékkategóriában nem számít magasnak. Energiaárakat illetően pedig azt látjuk, hogy a háztartási energiaára hó per hó alapon csökkenni tudott 1,7%-kal, és hogyha a benzint is az energiához csoroljuk, akkor ugye azt láttuk, hogy a járműüzemanyagárak februárban már emelkedtek 0,6%-kal, viszont éves szinten, tehát tavaly februárhoz képest még így is 11,1%-kal voltak alacsonyabbak.
Tulajdonképpen, hogyha a várakozásokat nézzük, akkor el lehet azt mondani, hogy a februári inflációs adat egy ilyen kegyelmi állapot, de az azóta bekövetkező geopolitikai feszültségek miatt ezt követően márciustól már nem várható az, hogy ilyen jó adat fog érkezni?
Igen, nagy valószínűséggel ez a szám, ez az adat volt az éves mélypont most 2026-ban. Ugye a háború kitörése nélkül is, tehát ha minden rendben menne, akkor is valószínűsíthető lenne márciusban egy emelkedés az éves rátában, hiszen a bázis hatás már korán sem lesz olyan támogató, mint január-februárban volt, tehát technikailag alapból mindenképpen az infláció emelkedését vártuk márciusra vonatkozóan. Hát most ugye az emelkedésnek a mértékét, ezt meg fogja növelni a járműüzemanyag árakban mindeddig bekövetkezett árnövekedés, aminek a nagy részét a KSH valószínűleg márciusra fogja elszámolni, így úgy gondoljuk most, hogy márciusban az infláció visszaemelkedhet valamivel 2% fölé.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Februárban csaknem 2040 milliárd forintos deficit alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. A portfólió összegzése szerint ez az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiánya. Csak nyugdíj célú kiadásokra 2000 milliárdot költött a kormány. A gazdasági portál elemzője azt mondta, két hónap alatt lényegében az egész éves hiányterv közel fele teljesült, ami azt jelenti, hogy az év második felében egyenlegjavító intézkedésekre lesz szükség. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Jelentős költségvetési hiány alakult ki, 2132 milliárd forint volt csak februárban a deficit. Ennél egyetlen egyszer volt az elmúlt 25 évben magasabb egy havi költségvetési hiány, ez 2020 decemberében, és ebből következik, hogy ez a legmagasabb februári második havi költségvetési mínusz is.
Mire költött a kormány, tehát mire ment el ez a rengeteg pénz?
Több szempontból is speciális a februári költségvetés. Ekkor élesedett ugyanis több olyan intézkedés a kormánynak, amely a költségvetés egyenlegét rontotta. Ezek viszont tartósan, mostantól minden évben, minden hónapban tartósan épülnek be a költségvetésbe. Ilyen például a családi adókedvezmény további növelése, vagy a GED és a CSED adókedvezménye, valamint ne felejtsük el, januártól élesedett a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA-mentes örök életre szólóan, ami szintén kivesz a költségvetés bevételi oldaláról, valamint ugye februárban fizette ki az államkincstár a 13. havi nyugdíj mellett a 14. havi nyugdíj első hetét. Ez összességében az előbbi tétel 580 milliárd forint volt a költségvetés kiadási oldalán, utóbbi pedig 145 milliárd forintot tett ki. Csak nyugdíjszerű ellátásokra közel 2000 milliárd forintot fizetett ki a kormány csak februárban.
Az, hogy ahogy a portfólió írja, két hónap alatt lényegében elfogyott az egész éves hiányterv közelfele. Ez mit vetít előre a következő hónapokra nézve? Gyakorlatilag mekkora marad a költségvetés mozgástere?
Ugye a következő hónapokban is még várható ez az ornehéz költségvetési hiánypálya lefutás. Az a kérdés, hogy mennyire képes ezzel tartani a tempót a költségvetés fundamentum, ami részben a gazdasági növekedésre épül, és a bevételek főbb adónemekből származó bevételeknek az alakulására épül. De ahogyan azt korábban is már elemzők valószínűsítették, az első negyed évben, első fél évben olyan rossz és kedvezőtlen állapotba fog kerülni a költségvetés, hogyha az eredeti hiány célját tartani akarja a kormány, bárki is alakítson kormányt majd az áprilisi parlamenti választásokon, akkor bizony a második fél évben elő kell venni a kockázatot és újra számolni teljesen alapjában a költségvetést, és olyan egyenlegi vintó intézkedéseket hozni, amelyek viszonylag rövid időn belül, szinte azonnal néhány hónapon belül kifejtik a kedvező hatását a költségvetés egyenlegére nézve, itt több 100 milliárd forintos tételekről beszélünk.
Melyek lehetnek ezek az egyenlegjavító intézkedések, tehát mire kell gondolni?
Ugye nehéz ezt megmondani, hogyha a jelenlegi kormányból indulunk ki, akkor nyilvánvalóan a különadók rendszerére gondolhatunk. Ugye itt már be is lett lengetve a legutóbbi intézkedést is már részben, a rezsivédelmet, a rezsivédelem intézkedését is már részben ebből fizeti ki a kormány, és nem lennénk meglepve, hogyha olyan intézkedések lennének, ami a különböző szektorokra kivetett különadó vagy extra sarcot tartalmaznak, valamint korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy rövid távon egyedi kormány döntéssel meghozott beruházás, elhalasztások, felfüggesztések jöhetnek még szóba, amik könnyítenik a költségvetés kiadási oldalát.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. 2025. szeptembere és decembere között megugrott a CSOK plusz hiteligénylések száma. Ez derült ki a Money.hu elemzéséből. A portál hitelszakértője azt mondta, mindez összefüggésben állhat az Otthon Start program tavaly szeptemberi indulásával. Garam Dánielt kérdeztem.
Mi azt látjuk, hogy az Otthon Start mellett az egyéb támogatott konstrukciók párhuzamos igénybevétele is azért hangsúlyosan megjelent a piacon. 2024-ben a szeptember-decemberi időszak havi átlagos igénylési száma egy 4%-kal elmaradt a január-augusztusi szinttől, de 2025-ben már közel 5%-kal meghaladt az utolsó 4 hónap igényléseinek átlagol január-augusztusi adatokat. Ez nagyjából egybeesik az Otthon Start konstrukciók megjelenésével, mert a kombinált hitelekkel, meg az ingatlanárak változásával azért jócskán ki lehet használni a támogatott hiteleknek a pozitív hozadékát is.
Tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok kölcsönfölvevő fölveszi a támogatott hitelt is, illetve az összes lehetséges támogatott hitelt.
Ugye megjelent a 10%-os önerővel való finanszírozás lehetősége. Ezt az önerőt azért jellemzően mi azt látjuk, hogy egyre többen teremtik elő babaváró hitelből, vagy munkáshitel és babaváró hitel kombinációjából. Ezáltal a piac, vagy a fennmaradó vételárnak is egy magasabb összeget kell megfinanszírozni, és ez nem mindig elegendő egy darab konstrukcióból. Az 50 milliós Otthon Start hitel maximum lehetőségét meg lehet még növelni, akár egy CSOK pluszos finanszírozással is, mert ott 1-2 vagy 3 vállalt gyermek esetén 15-30 vagy 50 millió forintos plusz kamatkedvezménnyel támogatott hitelt lehet igénybe venni. Azért is emelkedhetett meg ez a konstrukció, mert a statisztikák azt mutatják, hogy az igénylők 80%-a 40 év alatti, az átlag életkor az 34 év, és a kérelmezők 46% a házas, vagyis nagy részt jogosult a gyerekvállaláshoz kötött CSOK plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is. És a CSOK plusznak az egyik előnye például az illetékkedvezmény, mert ha van az ügyletben egy CSOK pluszos kölcsön, akkor nem kell megfizetni a vagyonszerzési illetéket sem.
Mennyire hosszabbítja meg a kölcsön felvételének idejét az, hogyha valaki több támogatott konstrukciót is szeretne fölvenni? Van erre vonatkozóan adat? Ugye egy jelzáló kölcsönt, hogyha az adós megfelelő pénzügyi kondíciókkal rendelkezik, akkor a legtöbb bank azért pár hét alatt folyósít, 4-5 hét alatt, de hogyha ilyen támogatott konstrukció van, akkor nyilván nem annyira gyors az ügyintézés.
Magát a bírálati folyamatot nem érezhető módon tudja módosítani. Itt inkább a feltételrendszer az, aminél szigorúbb elvárásokat kell teljesítenie annak, aki ezt a kombinált konstrukciót igénybe kívánja venni. Amíg az Otthon Startnál ugye nem szükséges házasság, nem szükséges gyermekvállalás, egyedül is igénybe lehet venni. A CSOK plusznál azért az ingatlannal szembeni szigorúbb követelményeket támaszt a jogalkotó. Ott házasságot szükséges igazolni, vállalt gyermekeket kell aláírni, hogy 4-6-8-10 éven belül azért fognak születni babák, és a házastársaknál ott még egy életkori korlát is belép, mert a feleség nem lehet idősebb 41 éves kornál.
Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.